vajon hogy fog ez működni a gyakorlatban? Ugyan kötelezik a vendéglátósokat, de elképzelünk egy kis falusi kocsmát, ott minden vendéget ellenőrizni fognak, akkor hát valószínű, hogy nem lesz ez egy békés dolog.
Üdvözlöm kedves nézőinket, új adásra jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban, ezúttal is Kollák Zsolt, üdvözöllek.
Szervusz Krisztián, köszöntöm a kedves nézőket.
Kénytelenek vagyunk megint járvány témával kezdeni sajnos. Ugye múlt hét csütörtökön arról beszéltünk, hogy újabb rekordokat döntött a fertőzés szám, és hát az a helyzet, hogy megint csak ugyanezt tudjuk elmondani. Újabb rekordok, szomorú rekordok születtek hétfőn kedden, illetve a szerdai fertőzés szám az már ilyen 6500 fölött alakult, az elmarad a korábbi 7000 felettitől, de a helyzet ennek ellenére aggasztó. Ugye most, hogy vesszük fel ezt az adást, csütörtökön kora délután épp tárgyal a parlament arról a javaslatcsomagról, amelyet a kormány szerdán végül is megszavazott, szigorítások jönnek. Röviden foglaljuk össze, hogy miről is van szó, arra kérlek Zsolt.
Először is talán, amikor olyan határozottan azt mondjuk a szigorítás, azért erről lehet talán még vitát is nyitni, hogy valóban egy határozott szigorításról beszélhetünk-e. Annyiban mindenképpen, hogy új jogosultságot kapnak a vendéglátók, és az éttermek tulajdonosai, alkalmazottai, rendezvényszervezők, igen, hogy az oda látogatóktól elkérjék a védettségi igazolványt, ezt a sokat emlegetett COVID-paszt. Tehát a kormány abba az irányba lépett, hogy az oltottak a fekete járásokban, amelyek most már nagyon megszaporodtak az országon belül, azért nagyobb mozgásszabadsághoz jussanak. És ezért cserében viszont elvárják, és innentől most már kötelező lesz, nem csak lehetőség az általad említett rendezvényszervezőknek, vendéglátósoknak, hogy a vendégeiket ellenőrizzék.
Álljunk meg itt egy pillanatra. Néhány héttel ezelőtt épp a szövetségpárt volt az, amelyik felhozta, hogy nem teremtették meg a jogi kereteit annak, hogy egy vendéglátóhely tulajdonosa, egy rendezvényszervező a megfelelő törvényi keretek mellett elkérhesse ezt az igazolványt, vagy akár igazoltathassa a hozzáérkező vendéget, ugyanis hát a COVID-passzok hamisítása az erősen megszaporodott. Nem véletlen, hogy a tegnapi javaslatcsomagban egy ilyen szigorú 1000-től 1500 euróig terjedő büntetést is elfogadtak. Szóval azért az elég fura, hogy november közepére, amikor most már tényleg mondhatjuk kis túlzás nélkül is, hogy tombol a járvány, most kerül csak arra sor, hogy megadják ezeket a jogosultságokat a vendéglátósoknak, holott ezt már nyugodtan békeidőbe, idézőjeles békeidőbe is meg lehetett volna hozni.
Igen, hiszen lehetőségként ez már fönnállt, de azért tegyük hozzá, hogy vajon hogy fog ez működni a gyakorlatban. Ugyan kötelezik a vendéglátósokat, de elképzelünk egy kis falusi kocsmát, ott minden vendéget ellenőrizni fognak, akkor hát valószínű, hogy nem lesz ez egy békés dolog, ismerve azt a feszültséget, ami a társadalmon belül van, vagy akár nem csak egy falusi kocsmát, egy bármilyen környezetet képzelünk el.
Hát bocsánat, tehát, nem fognak valószínűleg.
Az az igazság, hogy ennek a gyakorlati kivitelezhetősége nem igazán biztosított, hogy diplomatikus
konvergál
vagyok.
A nullához, hogy a matematika órán emlegett.
Igen, és ebből az következik, hogy úgy vezetted fel, hogy szigorításról van szó, valójában azt lehet látni, hogy tettek egy lépést a szigor felé, de azt úgy látom, hogy nem kellő határozottsággal tették.
Szokásos óvatoskodásról beszélhetünk. Voltak már erre példák, ha belegondolsz, akár tavaly ilyenkor a járványvédekezés intenzív szakaszában.
Azt hiszem, egy picit más is a helyzet, mint tavaly. Emlékezhetünk, hogy tavaly még sikerült lenyomni a társadalom orrán a tömeges tesztelést. Bár volt zúgolódás, és lehetett érezni a növekvő feszültséget, most már oda jutunk, hogy egyre nagyobb a társadalmon belül az elégedetlenség. Tehát, hogyha a kormány elhatározza a szigorítást, akkor ez nagyon-nagyon ellenkezést válthat ki az emberekből, főleg azért, mert az ellenzék meglovagolja a témát. Látható, hogy az ellenzéki pártoknak mostanra leginkább a Smeresdének a fegyvere a kormánnyal szemben az az oltás ellenességnek, az oltás ellenesek hangjának a felerősítése. Ők ugyan óvatosan fogalmaznak, de az jól látható, hogy bármilyen szigorítással szembe megy a legerősebbnek, mostanra talán már azt lehet mondani, hogy legbefolyásosabbnak tűnő ellenzéki párt, bár lehet, hogy a preferenciája a Smeresdének erősebbek mai napig, de az ellenzéken belül a politikai folyamatokat az elmúlt hetekben Robert Fico alakította.
Igen, érdekes, hogy eltűntek Pellegriniék.
Igen, és pontosan ezért, mert ezeket a kérdéseket vállalta fel, sokkal fogalmazunk így bátrabban, bár lehet, hogy ez a felelőtlenséghez közelít inkább, Robert Fico, és ezért nagyon nehéz a kormánynak a helyzete, mert politikailag rendkívül robbanás veszélyes a helyzet, Tehát, hogyha ők egy szigorú intézkedést hoznak, akkor megvan az a politikai ellenhatás, amivel a társadalmon belül akár egy robbanás közeli állapotot lehet előidézni. Ne felejtsük el, november 17-e közelít, és bármennyire is rossz a járványhelyzet, nem fog eltekinteni az ellenzék attól, hogy utcára vigye az embereket, és az elmúlt hetek azt mutatják, hogy bizony az emberek kaphatóak arra, hogy a hangot adjanak a tiltakozásuknak, sőt már az erőszaktól sem riadnak sokszor vissza. Hallottuk, sok vitát váltott ki ez a pöstjéni rendőrbeavatkozás. Ugye nyilván lehet azon vitázni, hogy mennyire arányos a rendőröknek a beavatkozása, de az tény, hogy egy jól működő országban, ha a rendet nem sikerül fenntartani, és nem lehet betartatni a járványügyi szabályokat, akkor ott leginkább azon kell elgondolkodni, hogy most mifelé tartunk.
Pontosan. Hát bocsáss meg, gondolj bele, hogyha az emberek nagy része, vagy egy jelentős része oltakozni sem akar, akkor hogy várhatjuk el, vagy bocsánat, maszkot sem akar viselni, hogy várhatjuk el, hogy oltakozzon is?
És hát ez a kulcskérdés. Azt hiszem, hogy ritkán hivatkozunk Zuzana Csaputova államfőre ebben a műsorban, de talán figyelmet érdemel az a, azt gondolom, drámai hangú megnyilatkozása a hét elejéről, amiben tényleg arra hívja fel a figyelmet, hogy a kórházakban egy katasztrófa helyzet előtt állunk, ha csak nem teszünk valamilyen célzott intézkedést, amivel egyrészt föl lehet gyorsítani az oltási kampányt, másrészt meg olyan célzott járványügyi intézkedéseket, amivel elejét lehet venni, hogy nagyszámú fertőzött egyszerre zúduljon be, akkor nagyszámú beteg, tulajdonképpen szövődményekkel küzdő beteg zúduljon rá a kórházainkra. És a tendencia valóban aggasztó, hiszen épp a napokban lépte át a 2500-at a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma. Az változatlanul igaz, hogy ilyen magas esetszámok mellett már a január-februári időszakban ennél jóval több volt a kórházi ápolásra szoruló beteg, de tehát ez azt jelenti, hogy az oltások működnek, de tulajdonképpen, ha ilyen gyorsan terjed a delta variáns, egy gyorsabban terjedő variánssal van dolgunk, akkor bizony hasonló állapotok állhatnak elő, mint az áldatlan januári-februári időszakban.
Az megszokott, hogy egy kormánynak a parlamenten belül van ellenzéke, sőt, elvárt és normális is. Az már ritkább, hogy egy kormánynak belső ellenzéke is van. Ugye a négypárti koalícióból a Smerodina újabb gáncsoskodást mondjuk így hajtott végre a héten. Ők ugyanis nem szavazták meg az úgynevezett Covid-táppénz eltörlését a kormányon belül. Ez mégis a kormány ugye megszavazta, és emiatt jelezték, hogy ők nem biztos. Boris Kollár pártnak igen furcsán fogalmazott, arról beszélt, hogy nem biztos, hogy támogatni fogják a parlamentben a szigorítások vagy változások elfogadását. Még egyszer hangsúlyoznám, bocsáss meg, a adásunk idején még nem ismerjük a szavazás eredményét, de várhatóan formaság lesz csupán, hogy a parlament is megszavazza ezeket a változásokat. Mindenesetre azért érdekes, hogy a Smerodina már nem először megy szembe ezekkel a kormányintézkedésekkel. Nem egy irányba húzzák a szekeret.
Megengeded, egy picit távolabbról kezdeném a válaszadást, ugyanis a járványügyi konzílium javaslataitól érdemes egy picit elindulnunk, és ők szerették volna elérni, hogy legalább lokálisan, tehát ahol tényleg indokolt, bevezessék a veszélyhelyzetet, ugyanis mindaddig, amíg nincs veszélyhelyzet Szlovákiában, addig nem lehet a kijárási viszont korlátozásokat alkalmazni, és hát ugye ezt a Covid automata is előírná a legsúlyosabb járásokban, és erre viszont nincs politikai akarat, ez teljesen egyértelmű. És itt azért nem csak a Smerodina felelősségét érdemes látni, hanem egyetlen koalíciós párt sem vállalja ezért a politikai árat, amit ez megkövetelne.
Bocsánat, egy pillanatra megint megállítak és kiegészítek. Eduard Heger a kormány szerdai kormányülés előtt megállt az újságíróknak, és a lokális veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán azt mondta, hogy tárgyalni fogunk róla, egyeztetni fogunk róla, megfontoljuk a döntést. Ehhez képest nem történt semmi, és még csak nem is beszélnek róla, hogy végül is miért nem, ki nem szavazta meg, vagy egyáltalán volt-e szó róla a kormányülésen. Heger a kormányos utáni sajtótájékoztató mélyen hallgatott erről a témáról.
Igen, és sok minden más részlet sem teljesen világos az új szabályozásból, például azt sem tudhatjuk, ugye itt erről még nem beszéltünk, a munkáltatók ellenőrizhetik a Covid igazolását az alkalmazottaknak, ha meg nem oltottak, akkor tesztet kell felmutatniuk, és nem a munkavállaló költségére történ ez a teszt, és ennyit tudunk, de hogy tulajdonképpen kiállna a költséget, nyilván a munkavállaló, vagy hát a kormány valamilyen módon anyagi forrásokat juttatna, de ezzel úgy nem dicsekedtek a kormánytagok, hogy ez pontosan milyen háttérrel fog megtörténni.
Sőt, azt sem tudni, ugye, hogy mely járásokban lesz erre szükség, ugyanis nincs szó arról, hogy országosan vezetnék ezt be. Ugyanakkor azt sem mondták ki, nyíltan, vagy pontosan, hogy akkor csak a fekete járásokban, vagy bizonyos fekete járásokban annyit tudni, hogy a regionális vagy illetékes közegészségügyi hivatal fogja eldönteni, de hogy hol, milyen körülmények között, arról egyelőre hallgatnak.
A koalíciós tanács ugye előzőleg döntött, mielőtt a kormány tárgyalt volna, és ott a fekete járásokra vonatkozott nyilván ez a szabályozás, de való igaz, pontatlanulnak megfogalmazva ez a kormányajánlás, és hagy ilyen kérdőjeleket. És ahogy fogalmaztál az előbb is, kiállnak miniszterek, akár miniszterelnök a sajtó elő, és folyamatosan feltételes módban egyfajta ilyen megengedő hangnemben beszél, konkrétumokat lehetőleg mellőzi, az azért jelzi, hogy mennyire bizonytalan politikai helyzet van. Megint csak visszatérnék ahhoz, amit az államfő mondott, hogy ebben a helyzetben valóban nem lehet politikai kérdésként kezelni ezt a döntést, bár persze ne legyünk naívak, a politika mindenkor azzal számol, hogy milyen támogatást tudhat a háta mögött, de tényleg el lehet kerülni, eljuthatunk sajnálatos módon olyan helyzetbe, amikor valóban már a tüzet fog kelleni oltani, és onnantól kezdve meg nem, tényleg nem lesz érdekes, hogy milyen politikai ára van, hiszen azonnal kell cselekedni. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb határozottabb lépésekre lesz szükség. Nem vészmadárkodni szeretne az ember, de a tendenciákat látva, járványügyi tendenciát látva, nem gondolnám elégségesnek ezeket a lépéseket, amiket most a héten meghoztak. Hogy milyen irányba lehetne szigorítani, ez azonban egy nagyon rókafogta csuka helyzet, és ha megengeded, erről még két mondatot mondanék. Tessék. Ugye az a gond, hogy ha az oltottakkal szemben bármilyen korlátozást bevezet a kormány, akkor onnantól kezdve semmilyen motiváció nem marad a kezében, amivel az embereket rábírná, hogy az oltási kampány folytatódjon, tehát hogy egyáltalán beoltassák magukat. De szögezzük le, maguk az oltottak is terjesztik a járványt, és tudjuk, hogy megfertőződhetnek, és továbbadhatják az oltottak is a fertőzést. Ilyen módon nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a járványügyi megfontolások azt követelnék, hogy mindenkivel szemben, még az oltottakkal szemben is legyen egyfajta korlátozás, vagy legalább egy tesztelési kényszer, de ha ezt bevezetjük, akkor onnantól kezdve semmi esély arra, hogy azokat meggyőzzük, akik eddig az oltást elmulasztották. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzet van, de a realitások azok sajnos ebbe az irányba mutatnak. És a másik, ami egyre inkább napvilágra kerül, és egyre durvább következményekkel jár, az, hogy a beoltottak java része már nem rendelkezik immunitással, hiszen annyi idő telt el, mióta felvette a vakcinát, hogy igazából az antitestes védekezésre már nem ad ez lehetőséget. Azt mondják most a szakértők, hogy 6 hónap után drámaian visszaesik az mRNA-s vakcinák által szerzett védettség is, és bizony sokaknál ez a helyzet már, ezért kéne minél hamarabb felgyorsítani a harmadik oltást, ami persze felvet egy újabb kérdést, hogy hol van ennek a vége, és hogy lehet az embereket meggyőzni arról, hogy fél évente beoltassák magukat. Nagyon nehéz helyzetben vannak a döntés, azok nem irigyeljük őket.
Olyan kérdések ezek, amikkel meg biztos kénytelenek leszünk foglalkozni, de most menjünk tovább. Ha megnézzük a globális járványadatokat, akkor világosan látszik, hogy a járvány gócpontjai azok most Európában vannak, de nem ez az egyetlen fenyegetés, amivel most az öreg kontinensnek szembe kell néznie, ugyanis hát egy elég szokatlan helyen Európa hátsó szobájában, vagy talán az már fáskamra inkább alakulóban van egy migránsválság, a fehér orosz határon, illetve fehér Oroszország Európai Uniós tagállamokkal határos részein, ugye Litvániában, Lettországban és Lengyelországban, itt a leginkább kritikus a helyzet. Hát néhány adat csak a fehér orosz migránsválság kapcsán, és aztán fogunk részleteiben is beszélni ezekről. A becslések szerint január óta nagyjából 23-24 ezer közel-keleti bevándorló, migráns, menekült, nevezzük őket bárhogy, jelent meg a lengyel határon, itt csak a lengyel határon van szó, szóval a másik kettőnél nyilván jóval alacsonyabb ez a szám, de olyan 25-30 ezres tömegről beszélhetünk. Ha minden igaz, akkor Lukasenka rezsímje nagyjából napi 800 és 1000 embert hoz be repülőgépekkel közel-keletről, tehát kétszer-háromszor vagy ugyanaz a gép fordul, vagy három különböző gép landol a fehér orosz reptereken, és több ezer embereket jelenleg is a fehér orosz lengyel határközti senki földjén tulajdonképpen. És ha már rókafogta csuka helyzetről beszéltél, akkor itt padhelyzetről érdemes beszélnünk, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy Lukasenka sem enged, az Európai Unió pedig jelentős arcvesztés nélkül biztosan nem engedheti meg magának, a lengyelek meg nem is fogják megengedni, hogy ezek a menekültek vagy migránsok belépjenek a területére.
Hát kezdeném ott, hogy Európa hátsó szobája. Hát igen, amikor Cseh Tamás, Bereményi Géza sorait 1990-ben énekelt, akkor még azt mondták, hogy Európa Lichthofja, tehát fényudvara, talán emlékeznek néhányan a bérlakásokra, ahol a hátsó udvar tulajdonképpen ez a fényudvar. Hát valami ilyennek képzelhetjük ezt a térségét valóban Európának, ugye itt a lengyel, a lett és a litván határól beszélünk, ahol valóban több tízezernyi migráns zsúfolódott össze az elmúlt hónapokban, és most is több ezren vannak, ahogy mondtad, a senki földjén, és hát egy humanitárius katasztrófa fenyeget, hiszen azért mégiscsak november van, és éjszakára már fagypont közelébe
főleg
le
ott,
a
bocsánat, azért az
hőmérséklet.
Jóval keletebbre és éjszakabbra
igen,
is
és
van
ez
nálam.
talán Európa utolsó őserdője,
Igen.
ezt nálam talán jobban
Én
tudod.
jártam konkrétan
Igen.
a lengyel-fehér-orosz határvidéken, ez a bielovjázsai erdőségek, ezek több ezer, több tízezer hektárnyi Európa utolsó őserdője. Elképesztően jártam a fehér-orosz határnál, teljesen véletlenül, ahogy ebben a bielovjázsai erdőben kalandoztunk biológus kollégákkal, egyszer csak egy óriási szögestrót rengetegbe botlottunk, meg egy-két őrtoronyba is, hát hál' Istennek fehér-orosz géppisztolyos katonákkal nem találkoztunk, de magam elé tudom képzelni azt a szituációt, hogy ezek a szerencsétlenek ott az erdő közepén, a semmi közepén kénytelenek várni. Áldatlan állapotról lehet szó, az
És a
biztos.
Fő kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, de talán még beszéljünk arról előtte, hogy miért is alakult ki ez a helyzet. Hát ugye, ahogy említetted is, közel-keleti migránsokról beszélünk, zömmel az iraki Kurdisztánból érkeznek. A felvételeken, amiket így hallhatunk, láthatunk, ott nem arabul, hanem ezt a bizonyos kurd dialektus beszélik, ami Észak-Irakban használatos. És sokan Szíriából érkeznek, de afrikai bevándorlók is vannak ott nagy számban. Tehát egy új migrációs útvonallal szembesül Európa, és ráadásul egy politikai nyomásgyakorlásra talán erről is érdemes beszélni Oroszország részéről, mert
Bocsánat,
hát azért
de igen.
Fehér Oroszország nem véletlenül lép, amit lép. Épp az utóbbi hetekben hallhattuk, hogy mennyire látványosan gyorsult fel Oroszország és Fehér Oroszország közeledése. Ugye Putyinnak az a feltett szándéka, hogy helyreállítsa az uniót Oroszország és Fehér Oroszország között. Ez már régi politikai akarata részéről. Lukasenko ebből megpróbált kihátrálni. Hát mióta azon a vitatott elnökválasztáson úgy győzött, ahogy győzött, utána már csak Putyinnak köszönhetett tulajdonképpen, hogy hatalma maradt. És innentől kezdve az a nyomásgyakorlás, amit Oroszország az Európai Unióval, vagy hát fogalmazunk így a nyugati világgal szemben folytat, hát az most Fehér Oroszországon keresztül történik. Az egy másik kérdés, hogy mennyire látjuk a képmutatást az Unió részéről is, hogyan, milyen megoldást várnának el Lengyelországtól ebben a helyzetben, ugyanis Lengyelország, ha megnyitja a határait, akkor ez egy olyan jelzés lenne, ami feltartóztathatatlan következményekkel járna Európára nézve is. Tehát azért a felelős európai tisztviselők sem beszélnek talán annyira hangosan most a szabad migráció lehetőségéről
Igen.
ebben az esetben,
ez
és azért ez
kifejezetten szembetűnő.
Valahol az előző időszakhoz képest azért képmutatásnak is tűnik valahol, miközben tényleg humanitárius katasztrófa fenyeget. Őszintén szólva, nem is látom igazából ennek a helyzetnek a gyors megoldását. Valószínűleg minden csoda 3 napig tart alapon, majd a média figyelme egy idő után elfordul, és akkor ugyan emberek hallanak majd az ukrán vagy a lett határon, bocsánat, a belorusz vagy a lengyel-lett-litván határon, Belorusszia felől, és mégsem lesz ez idővel annyira érdekes, mert a patthelyzet az egy ideig érdekes lehet, mint
nem
a
gondolt,
kelet-ukrán
hogy,
konfliktus is.
Nem gondolt, hogy az Európai Unió valahogy elmismásolva, elkerülve a túl nagy arcvesztés, de végül is engedni fog Lukasenkának egy-egy szankció, ha nem is az összes
hát most
feloldásával?
Most legújabban arról beszélnek, hogy milyen újabb szankciókat vezetnek be, de azt hiszem, hogy ezen Lukasenka jól derül, amikor azt mondják
hát
neki, hogy a
2-3 géppel többet állít munkába,
hát,
és akkor napi
bocsánat,
2000
tehát, hogy
majd.
Hogy a belorusz légiforgalmi vállalatot szankcionálnák, mivel hogy épp az felelős az állami vállalata migrációért. Hát azt hiszem, hogy Lukasenka megvakarta a fejét, és folytatja tovább. Tehát igazából az Uniónak olyan kényszerítő eszköz nincs, nagy nem látni egyelőre.
Épp ezért gondolom, hogy kénytelen lesz előbb.
Valamiféle alkut kötni fognak, talán hasonlót, mint Erdogánnal tették. Erdogán is jól kijátszotta a lapjait, meg időként újra előhúzza a lapokat, hiszen ezzel továbbra is lehet érvelni az Európai Unióval szemben, fogalmazunk talán így, ilyen direkt módon. És Lukasenka ebből nehezen jöhet ki rosszul, nem a világ szemében, ami már úgyis elkönyvelte annak sokszor, ami, bár feketén és fehéren ezeket a dolgokat úgy nehéz megítélni ilyen távolságban, ezt azért mindig érdemes leszögezni, de ugyanakkor látjuk, hogy itt egy olyan nyomásgyakorlás van, ami hát mondjuk így, hogy nem egy humánus gyakorlat.
A hibrid háború egyik új fejezetét írjuk most, azt hiszem, ráadásul szatellit hibrid háborúról is beszélhetünk, hiszen azért nem dobjuk el nagyon messzire azt a bizonyos súlykot, ha egyfajta orosz befolyást vagy érdek.
Igen, és ezért fontos, hogy a kedves nézőket is eligazítsuk. A szatellit hibrid háború az azért, mert ugye Belorusszia, Oroszország szatellit állama és a hibrid háború, amikor nem hagyományos eszközökkel
vívják. Hát ez tényleg nem hagyományos, sajnos. Ugyanúgy emberéletekre megy a játék, csak fegyverként
használják. Hát csak ezért mondtam a kelet-ukrajnai párhuzamot, hogy az is addig volt érdekes, amíg érdekes volt, és utána így is emberek halnak, legfeljebb arról szólnak a hírek időnként, a dezinformációk, hogy ki vonul föl az ukrán határon, ki nem vonul föl, és az ukránok milyen falut foglalnak el. A világ figyelme elfordult erről a térségről, és jó eséllyel itt is valami ilyen fog történni, és utána csendben megegyeznek.
Hogy a műsort egy emelkedettebb, egy jobb hírrel fejezzük be, mérföldkőhöz érkezett tegnap a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezés ugye az Európai Uniónál, hogy a Luxemburgban székelő európai törvényszék döntést hozott, elutasította Románia panaszát az Európai Bizottsággal szemben, ugye a románok Szlovákiával, illetve a görögökkel együtt azért tettek panaszt a bizottság ellen a törvényszéknél, mert hogy az tárgyalásba vette, vagy napirendre tűzte a nemzeti régiókkal foglalkozó polgári kezdeményezést. A bíróság döntött, tegnap nyilvánosságra hozták az ítéletet, elutasították ezt a keresetet, úgyhogy most indulhat a nemzeti régiók ügyének Európai Unió szakasza, a plenáris ülések lesznek, a Nemzeti Régiós Petíciós Bizottság tagjai, a bizottság, az Európai Bizottság tagjaival találkoznak, majd úgyhogy lassacskán elindult itt valami.
És bízunk benne, hogy az unió részéről nagyobb lesz a nyitottság, mint ami eddig hasonló petíciókkal szemben megmutatkozott, nem csak a minority szépekre gondolok. Ha jól tudom, 21 néhány ilyen kezdeményezés volt, és abból egyetlen egyet fogadott el eddig az Európai Unió, amiből aztán végül a törvény is lett, vagy hát európai
Igen.
szabályozás.
Hát tulajdonképpen egyetlen egyet sikerrel.
Igen, és hát azért ezek a dolgok figyelmeztető jelek, hogy is működik a közvetlen demokrácia az Európai Unióban, de természetesen ezek a kezdeményezések azért jelzik a közösségünk erejét. A felvidéki magyarok is 21 néhány ezer szavazattal, aláírással a petíciós hívon hozzájárultak ehhez a sikerhez, és minden tizedik magyarországi választópolgár is hozzáadta maga a támogatását, ami egy nagy siker. Tehát az erdélyi kezdeményezők valóban egy figyelemre méltó eredményt értek el, és ugye 7 másik európai ország is felsorakozott emögé. Úgyhogy mindenképpen egy fontos eredményről beszélhetünk, és hát ugye talán megér egy mondatot, hogy mit is jelent ez a kezdeményezés, hogy mit is jelentene. Ugye Európán belül sokat beszélünk a szubszidiaritásról, de a gyakorlatban aztán kevéssé valósítjuk meg, főleg ha nemzetállamok működnek Európa szerte, és a Nemzeti Régiók kezdeményezése azt célozza, hogy egy-egy nemzeti közösség kisebbségben, számszerű kisebbségben élő nemzeti közösség is hasonló fejlesztési forrásokhoz juthasson, az államok részéről, mint a preferált régiók. Hát erről mi Szlovákia fényudvarában, ha már ezt a szót használtuk az előbb, szintén tudnánk mit mondani, hogy hát Székelyföldnek is megvan a maga története Románián belül.
Ugye arról van szó, hogy pontosítsuk a kohéziós alapok, amik érkeznek az Európai Unióhoz,
hát az
később csatlakozott államoknak.
Igen,
a kohéziós alapokból közvetlenül is tudjanak részesülni ezek a nemzeti régiók, ne csak a fővárosi kormányokon keresztül, amik hát mondjuk úgy, és akkor most nagyon finomak leszünk, nem mindig úgy döntenek, ahogy ez az adott kisebbségnek jó lenne.
Hát a tapasztalat az a Székelyföldön, hát különösen ugye a kezdeményezők, éppen ezzel magyarázták ezt az egész petíciót, hogy hát Székelyföld hátrányosan járt, nem volt olyan román kormány, ami arányán vagy súlyán kezelte volna ezt a régiót Románián belül. Tehát semmi új a nap alatt tulajdonképpen.
Maradjunk egy kicsit akkor még Romániánál zárásul. Hát megint nincs kormánya az országnak, ez most már megszokható Romániában, vagy ha van is, akkor ez egy ügyvezető kormány, egy ideiglenes, zajlanak a koalíciós tárgyalások, és néhány elég vad forgatókönyvet is felvetettek az elmúlt napokban. Például Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is felmerült, mint lehetséges román. Bocsánat, nem fogom azt mondani, hogy román miniszterelnök, mint Románia lehetséges miniszterelnöke.
Azt hiszem Klaus Johannisnak nincs ilyen gondja,
Ő a
amikor ő
köztársasági
magát
elnök,
román
igen.
köztársaság elnökként
Ez igaz. Ez
apostrofálja.
az lelke rajta, mi nem fogjuk Klement Hunot román miniszterelnökként emelni.
Tegyük az egy nem valószínű
Nem is túl
forgatókönyv, ez
valószínű, így
amiről
van.
beszélünk. Azért merült ennek lehetősége fel az elmúlt napokban, mert az eddig ellenzékben lévő szociáldemokraták úgy látszik megtalálják a közös hangot a PNL-vel, a nemzeti liberálisokkal, korábbi engesztelhetetlen ellenségükkel, és a PNL hátat fordít eddigi szövetségesének, a Mentsétek meg Romániát szövetségnek, és úgy tűnik, hogy közösen fognak kormányozni. No de, abban megegyeztek, hogy igen, létrehoznak egy közös kormányt, de abban már nem sikerült megegyezni, hogy kiadja a miniszterelnököt. Hát ugye így meg nehéz lesz kormányozni, hogy nincs kormányfő, és így merült fel a képbe az RMDS, mint várható koalíciós partner. Azt azért tegyük hozzá, hogy a PNL és a PSD az RMDS-szel és a többi nemzeti kisebbség szavazatával már kétharmados alkotmányozó többségben lenne Románia parlamentjében, ami nem egy elhanyagolható tényező, tehát nem csak a papucs orrán pamut bojt lenne az RMDS ebben a kormányban, hanem alkotmány
Meghatározó
törvények szempontjából megkerülhetetlen. És hát felmerült egy ilyen lehetőség, Kelemen Hunor maga nyilatkozott róla, hogy rotációs alapon választanák a miniszterelnöket, ez is ilyen érdekes dolog. Az Európai Parlamentben látunk erre példát, hogy a pártok egymás közt cserélgetik a cikluson belül a miniszterelnököt. Hát adná először az RMDS, ha már nem bírnak megegyezni a nagyok, és utána néhány hónap után Kelemen Hunor átadná a tisztséget. Ez a lehetőség fölmerült, de maga Kelemen Hunor is úgy fogalmazott, hogy Klaus Johannist ismerve fogalmazunk, hogy nem valószínű ez a
igen.
forgatókönyv.
Zsolt, még egy kérdés a témával. Ugye volt még egy, arról nem nagyon beszéltünk előre, a román volt kormánypártról, az USR Plusról, ami a magyarországi Momentum,
igen.
hát ha nem is testvérpártja, de rajtuk keresztül
Európai
azért
Szövetség
Európai Szövetség, és rajtuk keresztül a magyar közéletben is elhíresült, ugye annak idején az önkormányzati, az erdélyi vagy románi önkormányzati választásokon a Momentum politikusai nem a magyar pártokat támogatták, hanem ezt az USR Pluszt. Velük mi a helyzet, és akkor zárjuk ezzel a mai beszélgetésünket.
Hát nekik most ez egy nagy lehetőség, hogy elmondják, mennyire korrupt a politikai osztály, és ők megmondták előre, hogy ez fog történni. Hát valószínű, hogy profitálni tudnak abból, hogy ők most támogatottságban gondolom, nem anyagiakban, ott arra egy kicsit várniuk kell, amíg ellenzékben vannak. Nyilván a választókat újra meg tudják szólítani azzal, hogy a politikai osztállyal szemben korrupciós előítéleteket fognak megfogalmazni, mik azért Romániában nem állnak messze a valóságtól. De valószínű, hogy ez megerősíti a pozícióikat, de láthatóan nem örülnek arra, hogy annak, hogy elveszítik a kormányzati pozíciókat, ugyanis van a politikában, és nem csak Romániában egy ősi igazság, hogy a legrosszabb kormánypártiság is jobb, mint a legjobb ellenzék is.
Zárjuk ezzel ezt a mai beszélgetést, Zsolt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A nézőknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, akkor extra adással. Tartsanak velünk!